Sziasztok! Üdv újra itt a Hogyan törzsd be az elhívásod sorozatban. A sorozat vége felé járunk már, de az egyik legfontosabb témát idáig tartogattam. Tudjátok, ha be akarjuk tölteni Isten életünkre szóló elhívását, elkezdjük megtanulni azokat a kulcsokat, amelyek az ő erejében való járáshoz kellenek, elkezdjük megérteni, hogy a jellemünk és mindazok, amikről eddig beszéltünk, rendben kell, hogy legyenek, de aztán történnek dolgok az életünkben. Jönnek nehézségek, olyan dolgok történnek, amikre nem számítunk. Van, hogy belső csatákkal nézünk szembe, van, hogy kívülről ír a harc, és van, hogy azt érezzük, túl nagy a teher. Ezek a pályánkról való kilökéssel fenyegetnek, és meg akarnak győzni arról, hogy jobb, ha feladjuk, és nem töltjük be Isten személyes életünkre szóló elhívását. Szóval ebben a részben hadd osszak meg veletek néhány kulcsfontosságú dolgot ahhoz, hogy képesek legyünk kitartani a próbák között. Kérlek, nagyon figyelj arra, amit most mondani fogok. A próbák megpróbálnak megakadályozni az elhívásod betöltésében, de valójában a próbák nélkül sosem fogod tudni betölteni az elhívásod. Csapjunk hát bele a 11. epizódba. Kitartás a próbák között. Lehet, hogy most azt gondolod, David, mégis miről beszélsz? Biztos, hogyha nem lennének próbák, sokkal egyszerűbb volna betöltenem az elhívásomat. Mit értesz az alatt, hogy nem tudnám betölteni az elhívásom, hogyha nem lennének próbák? Néhányan meg ezt gondoljátok, tudom, mit jelentenek a próbák, mentem már keresztül nehézségeken, néztem szembe kihívásokkal, és tudom, hogy ha az a bizonyos dolog nem történik meg, az életem most sokkal jobb és sokkal egyszerűbb lenne. És ha te is így gondolkozol, hadd osszak meg veled pár dolgot ebben az epizódban, amiről azt hiszem, hogy teljesen meg fogják változtatni a perspektívádat, és igazából képessé fognak tenni arra, hogy örülj, amikor próbákon mész keresztül. Jakab 1:2-4. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig. Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság. Na most az egyik legnagyobb probléma az, hogy sok keresztény nem érti a próbáknak a célját. Úgy gondolom, most olvastuk fel a megpróbáltatásoknak az okát. Az a céljuk, hogy éretté teljesítegyenek olyanokká, akikben nincs semmi hiányosság. Nem érdekes, hogy amikor próbákon megyünk keresztül, általában azt érezzük, hogy szükségünk van valamire, amink nincs meg. El tudod képzelni, hogy olyan érett legyél szellemileg, és olyan mély bizalmad legyen Isten felé, hogy valójában nem is számít, mi történik éppen veled, nem számít, milyen körülmények vesznek körül, minden körülmények között, minden helyzetben te tudod, hogy semmit sem nélkülözöl. Ez jelenteni a megrendíthetetlen hitet. Szóval hadd kérdezzem meg még az epizód elején. Megrendíthetetlen a te hited? Szeretnéd, hogy az legyen? Tudod, hogy valójában csak egy út van ahhoz, hogy a hitünk tisztává váljon, és az csak a tűzön keresztül történik meg? Az 1 Péter első fejezetének 6. és 7. versei ezt mondják. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok, különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Látod ezt? Azt mondja, hogy a hitetek értékesebb az aranynál, és hogy amikor az arany a tűzön keresztül megy, a szennyeződések láthatóvá válnak. Nem a semmiből kerültek oda, mindig is ott voltak. Egész egyszerűen csak nem láttad őket addig, amíg az arany keresztül nem ment a tűzön. A körülmények hozták a szennyeződéseket a felszínre. Feltehetnénk magunknak a kérdést, milyen szennyeződések vannak a mi életünkben? Hát lehet ez a harag, lehet félelem, lehet a panaszkodás, bűnös viselkedés, rossz hozzáállás, kontroll, Istenben való bizalmatlankodás. Szóval ilyenkor az történik, hogy belekerülünk egy kihívást jelentő helyzetbe, és feljönnek a felszínre a szennyeződések. Van, hogy úgy viselkedünk, vagy úgy beszélünk, amiről azt gondoljuk, hogy hú, ez meg honnan jött? Hát a körülmények hozták őket a felszínre. És gyakran ahelyett, hogy felismernénk a próbánk célját, elkezdünk panaszkodni a körülményekkel kapcsolatban, vagy megpróbáljuk megváltoztatni, vagy kontrollálni azokat, hogy jobban érezzük magunkat. Hadd mondjam el neked, nem a körülmények azok, amelyeket meg kellene változtatni. Nekünk kell megváltoznunk, a panaszkodásnak kell megváltoznia, a haragnak kell mennie, annak a kontrolláló viselkedésnek fel kell jönnie a felszínre, és ki kell kerülnie az életünkből, hogy aztán megtisztult aranyként álljunk elő. Szóval meg kell értenünk, hogy a hitünk van ilyenkor megpróbálva, mint az arany a tűzben, és hogy a próba célja az, hogy azok a szennyeződések előjöjjenek, és el legyenek távolítva. Attól függetlenül, hogy milyen próbán mész keresztül, a próba okától függetlenül, minden próba egy lehetőség a megszentelődésre és növekedésre. Ez azt jelenti, hogy a próbákon keresztül a szennyeződések el fognak tűnni, és érettebbé válunk majd Krisztusban. És amikor erre rájöttem, megnyíltak a szemeim. Egy teljesen más módon kezdtem el látni dolgokat, és igazából így gondolkoztam. Azt a mindenit. Szükségem van a próbákra. Szükségem van a próbákra, ugyanis ha nem nézek szemben nehézségekkel, a jellemem nem fog olyanná fejlődni, mint Krisztusé. Azonban nem szabad elfelejtenünk, a negyedik vers ezt mondja, de a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig. Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság. Szóval nem maga a nehézség hozza meg az érettséget, hanem amikor úgy döntünk, kitartunk és megengedjük, hogy a kitartás befejezze a munkáját. Tudod, amikor meghátrálunk, vagy elrohanunk a körülmények, vagy a próbák elől, vagy hamis vigaszt találunk a próba felénél, valójában nem engedjük meg a kitartásnak, hogy befejezze a munkáját. Most képzeld el, ha ezt tennénk az arannyal. Felmelegítenénk az aranyat, és minden szennyeződés a felszínre kerülne. Ha azon a ponton kioltjuk a kemence tüzét, vagy várnánk, amíg lehűlnek a dolgok, az történne, hogy a megtisztított arany minden szennyeződés alatt megbújna. Tudod, valójában ilyenkor, amíg az arany még forró, a szennyeződések eltávolíthatók. És azt gondolom, hogy neked és nekem is nagyon komolyan el kell gondolkoznunk ezen, mert nem akarjuk, hogy az a tiszta arany, amit Isten mindannyiunkban elhelyezett, benned is elhelyezte és bennem is, nem akarjuk, hogy az megbújjon a rossz hozzáállások és bűnös viselkedések mögött, mert nem engedtük Istent dolgozni a próbák által. Szóval, hogyan tudunk biztosra menni abban, hogy az életünkben lévő szennyeződések el legyenek távolítva? Hát először is nem hátrálunk meg, amikor próba ér, és nem futunk hamis vigaszokhoz. Valójában három dolgot kell tennünk. Bűnvallás, megtérés és megbocsátás. Tudod, Jézus már minden szükségest megtett a kereszten, hogy ezekkel az életünkben lévő dolgokkal elszámoljon, de nekünk is alá kell rendelnünk magunkat neki. Szóval kell a bűnvallás, kell, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy azt mondjuk, Istenem, bocsáss meg. Kell, hogy őszintén azt mondjuk, Istenem, az a hozzáállásom helytelen volt, ahogy beszéltem azzal a személlyel, az nem volt helyes, ahogy haragomban kitörtem. Hiba volt az, ahogy megpróbáltam kontrollálni a helyzetet, helytelen volt. Istenem, azt mondtad a te igédben, hogy ne félj, de én féltem és szorongtam. Bocsáss meg, sajnálom. Csodálatos, ahogy a bűneink megvallása elkezdi Isten gyógyító munkáját és megszabadít. A második dolog, amit tennünk kell, a megtérés. Megtérni azt jelenti, hogy megfordulunk, azt jelenti, hogy az ellenkező irányba fordulunk el azoktól a dolgoktól, és azt mondjuk, Istenem, elfordulok ettől. Nem akarom többi ezt a rossz hozzáállást, nem akarok panaszkodni, nem akarok többi haragos lenni, és Istenem, kérlek, segíts nekem. Uram, kérlek, jöjj és adj erőt a te Szent Szellemed által, a kegyelmed által, hogy többi ne járjak ezeken az utakon. 2 Korintus 7.1. Kedveseim, micsoda ígéretek ezek is, éppen nekünk szólnak. Ezért hát tisztítsuk meg magunkat minden olyan dologtól, ami akár a testünket, akár a szellemünket bepiszkolja. Kitartóan is teljesen szánjuk oda magunkat és egész életünket Istennek, hiszen mi tiszteljük Istent. Szóval látod, hogy amikor egy próbán megyünk keresztül, gyakran a Szent Szellem az, aki megmutatja és meggyőz azokról a dolgokról, amelyek nem illenek az életünkbe. De itt egyértelmű, azt mondja, tisztítsuk meg magunkat. Egyértelmű, hogy nekünk is van felelősségünk a saját megtisztulásunkban. Ez azt jelenti, hogy azokat a dolgokat kitesszük az életünkből. Ezt nem Isten segítsége nélkül tesszük, de kell, hogy szerepet vállaljunk azáltal, hogy helyesen válaszolunk a meggyőzésére, és keressük, hogyan tudunk engedelmeskedni neki és az igéinek. A Filippi 2:14-16 ezt mondja: mindent elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyetek. Akkor Isten ártatlan és tiszta gyermekei lesztek, akikben senki sem talál hibát. A gonosz és romlott emberek között úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában. Szóval meg kell hoznunk a döntést, hogy én Isten gyermeke vagyok, ellenállok a panaszkodásnak ebben a helyzetben. És valójában megkérem Istent, hogy változtasson meg belülről, és azt fogom mondani, Istenem, kérlek, segíts nekem, mert úgy döntök, hogy a szentségben fogok járni, és nem a panaszkodásban. Gyakran, tudod, elkezdjük felismerni, hogy a harag és a rossz hozzáállások, amik bennünk vannak, azért vannak ott, mert mások rosszul bántak velünk. És szóval ezért kell a bűnvallás, megtérés és megbocsátás, ugyanis gyakran az Úr arra vezet, hogy megbocsássunk mindenkinek, aki bántott minket. És ha még nem nézted meg ennek a sorozatnak a megbocsátásról szóló részét, hadd bátorítsalak, hogy nézd vissza, mert hiszem, hogy olyanokat osztok meg benne, amelyek hatalmas gyógyulást és szabadságot fognak hozni az életedben, ha végigmész az igazi megbocsátási folyamaton. Szóval igazából nem a megpróbáltatások azok, amelyek megállíthatnak abban, hogy betörzd az elhívásod. Az, ahogyan a próbákra reagálsz, fog vagy alkalmassá, vagy alkalmatlanná tenni az elhívásod betöltésére. Természetesen nem fog örök érvényűleg kizárni az elhívásodból, de igazából, ha nem helyesen reagálsz a próbára, nem fogsz tudni kitartani és folytatni abban az irányban, amiben elindultál, és tovább tarthat az előrehaladásod az elhívásod betöltésében. Még Jézusnak is át kellett ezen mennie. A Zsidók 5. fejezetének 8. verse ezt mondja: bár Jézus Isten fia volt, mégis a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ezt olvasva azt gondolom, ha Jézusnak, az Isten fiának is keresztül kellett mennie szenvedésen, hogy engedelmességet tanuljon, mennyivel inkább kell nekem szenvednem annak érdekében, hogy megtanuljam, mit jelent igazán engedelmeskedni neki, és kitartani a próbák között, miközben a szívemet és hozzáállásomat is helyén tartom. Tudod, nem igazán könnyű, de nem győzöm hangsúlyozni, mennyire fontos megtanulni, hogyan kell kitartani. A Jakab 1. fejezetének 12. verse ezt mondja: boldog az az ember, aki kiállja a próbát, mert megkapja az örök élet koronáját. Ezt ígérte meg Isten azoknak, akik szeretik őt. Hát nem érdekes, hogy azt mondja, azok, akik szeretik őt? Jézus egyenlővé teszi a kitartást Jézus szeretésével. Miért? Mert a próbák felhozzák azt a kísértést, hogy engedetlenek legyünk, és Jézus azt mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Szóval valójában az, aki kitart, az lesz, aki a próbák között is engedelmeskedik. Szóval mit jelent igazából kitartani? Először is értsük meg, mit jelent az eredeti szó a kitartásra. A görög szó a kitartásra hupomenó, és a hupó azt jelenti alatt, és a menó azt jelenti maradni. Szóval valójában kitartani azt jelenti, hogy alattam maradni. Szóval ahelyett, hogy megpróbálnánk a körülményeinket kényelmesebbé tenni, gyakran Isten arra hív, hogy maradjunk a megpróbáltatások terhe alatt, és menjünk tovább. Csak hadd mondjam el, hogy Isten nem mindig hív arra bennünket, hogy maradjunk alatta és tartsunk ki, van, hogy Isten arra hív, hogy kilépjünk a helyzetből. De nagyon gyakran, amikor azt érezzük, ki akarunk lépni a helyzetből, akkor hív bennünket Isten arra, hogy maradjunk alatta, mert van egy munka, amit szeretne elvégezni bennünk, és igazából, amíg az a munka nincs kész, nem lesz birtokunkban az, ami ahhoz kell, hogy betöltsük az elhívásunkat. Szóval annak érdekében, hogy kitartsunk a próbák között, kell, hogy két dologra emlékezzünk. Az első ez. A hit nem úgy jön, hogy a körülményeinkre nézünk. A hit Isten szavának hallásából van. Isten szava nem veszi el a megpróbáltatást. Van, hogy igen, hogyha belső csatáról van szó, de gyakran Isten szava nem veszi el a megpróbáltatást, nem változtatja meg azonnal a körülményeidet. Amit viszont tesz az az, hogy megváltoztatja a perspektívádat a próbával kapcsolatban, és képessé tesz arra, hogy kitarts. Tudod, amikor hisszük, hogy Isten kiválasztott minket, hogy Isten nem változik meg, hogy Isten tudja, min megyünk keresztül, és hogy valójában ott van mellettünk, nem fog elhagyni vagy cserben hagyni, és segíteni fog minden kihívásban. Ha valóban hisszük ezeket, akkor fogunk tudni kitartani. Szóval tegyük fel magunknak azt a kérdést is, hogy milyen hazugságokat hiszek el. Milyen hazugságokat hoz fel a felszínre ez a kihívás, amelyeket igazából ki kellene utasítanom a hitrendszeremből. Azt hiszem, elmondtam az előző részben, a problémát nem a körülményeid jelentik, hanem a hazugság, amit elhiszel. Ki kell, hogy cseréljük a hazugságokat Isten igazságára, ugyanis amikor az ő igazságán állunk meg, egy szilárd sziklán állunk, és nem inogunk meg. Szóval most már tudjuk, hogyan kellene kitartani. Lehet, hogy most ezt gondolod, oké, David, azt hiszem, most már tudni fogok kitartani, de Jakab azt mondta, teljes örömnek tartsátok. Nem vagyok biztos benne, hogy ott tartok. Ez rendben van, mert van egy másik dolog, amit meg kell értenünk, és az ez. Hinnünk kell, hogy Isten már gondoskodott a próbánk alatti szükségekről. Ézsaiás prófita könyve 12. fejezet, 2-tól a 3. versig ezt mondja. Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Aztán pedig valami nagyon csodálatos következik. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Hadd bátorítsalak most, hogy van víz a kútban. Neked csak ki kell azt merítened. Tudod, néhányan közülünk ahelyett, hogy a kúthoz mennénk, tudod, a régi időkben az embereknek volt egy kútjuk a kertjükben, és pumpálniuk kellett azt a kutat, vizet kellett meríteniük belőle, nekünk most már csapjaink vannak a konyháinkban. Néhányan közülünk ahelyett, hogy a kúthoz mennénk, egy csapot építettünk be, rátettünk egy slagot a konyhánkban lévő csapra, szellemi értelemben véve, találtunk egy könnyebb megoldást a próbák közötti vigaszra, ami azt jelenti, hogy esetleg emberekhez mentünk, hamis vigaszokhoz, különböző tevékenységekhez, hogy jobban érezzük magunkat, de nem Istenhez. Nem a szabadulás kútjából merítettük a vízünket. Megpróbáltunk vizet meríteni egy másik helyről, és ha ezt tesszük, Istent ez megszomorítja. Jeremiás 2.13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Isten megszomorodik, mert tudja, hogy egyedül ő nála van az élő víz, ami megelégíthet téged. Hadd állítsalak most Kihívás elé is hadd kérdezzelek meg, mit tettél eddig a nehézségekkor? Mérgessé váltál? Esetleg szexhez, ételhez, alkoholhoz, emberekhez fordultál, tévéhez, közösségi médiához? Csak szeretném, hogy biztos lehess abban, hogy nem hagyod veszni a próba célját. Nem tudsz éretté, teljessé és olyanná válni, aki nem nélkülöz semmit, amíg ezekhez fordulsz. Akkor leszel érett, teljes és olyan, aki nem nélkülöz semmit, amikor a próbán keresztül mész, és a helyes döntéseket hozod meg Isten kegyelmének segítségével. Tudod, Istennek nagyszerű terve van az életeddel. Isten életedre vonatkozó elhívása más embereket is érinteni fog. És mivel az emberek Istennek annyira nagyon értékesek, ez azt jelenti, hogy van egy felelősség, ami az elhívásoddal jön. Van, hogy Isten szeretne bennünket továbbvinni az elhívásunkban, ami azt jelentheti, hogy azt szeretné, ha több emberre hatással lennénk, vagy talán azt szeretné, hogy egy mélyebb módon tudjunk hatással lenni emberekre, de lehet, hogy egy-két próbán át kell mennünk, mielőtt alkalmassá válnánk arra az Istentől jövő előléptetésre. Szóval, meg lettél próbálva? Éppen most vagy megpróbáltatás alatt? Érted ezeknek a próbáknak a célját? Valamint helyesen tudsz reagálni a próbákban? A megpróbáltatás a tűzben történik. Szóval, ha épp most vagy a tűzben, bátorítson ez téged. És ne felejtsd el, van célja annak az időszaknak, amiben éppen vagy. És minden időszak felkészítés a következőre. Na most, amikor a próbák közötti kitartásról beszélek, nem szeretném, hogy félreérts. Nem szeretném, hogy azt gondold, Isten okozza a betegségeket, a fájdalmat, a halált és más borzasztó dolgokat, amik ebben az összetört világban történnek. Nem ezt akarom ezzel mondani, de azt igen, hogy van rá mód, hogy kitartsunk a próbákban örömmel, és valójában megköszönhetjük Istennek, amit a próbák bennünk elvégeznek. A 2 Korintus 4.16-18 ezt mondja, ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Látod, mire célzok? Azt mondja Pál, hogy Isten bölcsessége a próbák között az, ha a szemünket a próba örökkévaló jelentőségére szegezzük, és nem a gyakorlati nehézségekre és a valóságra, amivel éppen szembenézünk. És ezt örömmel tehetjük, mert elmondhatjuk, Istenem, ez most nehéz és kemény, de te velem vagy a próbában, és meg akarom köszönni neked, Jézus, hogy emiatt a próba miatt én még inkább Krisztus képmására változom el, dicsőségről dicsőségre. Éretté válok, teljessé, aki nem nélkülöz semmit. Szeretnék imádkozni érted, mert tudom, milyen nehéz kitartani a megpróbáltatáskor. Szóval, Atyám, köszönöm neked a te szavadat, mert a te szavad megváltoztatja a próbáról alkotott képünket. Imádkozom most mindenkiért, aki nehézségeken megy keresztül, akik nehéz körülmények között találják most magukat. Lehet, hogy pénzhez köthető, lehet, hogy a családodhoz, lehet, hogy a gyülekezetedhez, talán bizonyos kapcsolatokról van szó, amelyek feszültek és nehezek éppen, és nem látsz megoldást rájuk magad előtt. Atyám, imádkozom most, hogy jöjj, és beszélj mindenkihez, Uram, és adj bátorító szavakat, adj reményt. Uram, kérlek, önsd ki mindannyiunkra a te kegyelmedet most, hogy legyen meg az erünk arra, hogy a próbákban kitartsunk. Uram, hadd tapasztaljuk meg a te örömödet. Köszönöm, Uram, hogy a te szavad azt mondja, hogy te betöltesz bennünket örömmel a te jelenlétedben. Szóval most ezt az örömöt kérem, Uram, hogy tudjuk teljes örömnek tartani, amikor próbákon megyünk át, mert tudjuk a próba célját, és mert tudjuk, hogy érettek és teljesek leszünk, akik nem nélkülöznek semmit. És imádkozom, Uram, hogy ahogyan a próbákra reagálunk a szellemed ereje által és a te kegyelmed ereje által, Atyám, Te megdicsőj bennünk és rajtunk keresztül, hogy lássunk az örökké valóság szemüvegén keresztül a próbáink között. Jézus nevében. Találkozunk a 12. részben, ami az utolsó a sorozatunkban.